Az elmúlt hetekben többször is beszéltünk a tudományok demokratizálódásáról. Volt vendégünk barlangkutató, régész, most pedig egy etológussal fogunk beszélgetni, Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi szakértőjével, akit üdvözlök a vonalban. Halló!
Üdvözlöm én is, önt is, a hallgatókat is.
A fő témánk a vadonlesők projekt, én projektnek nevezem. Érdekel, hogy ez mikor jött létre, milyen igények mentén jött létre, és persze aztán tovább megyünk majd arra, hogy a civil biológusok, nyilván most itt erős idézőjelet használtam, ők mit tudnak hozzátenni egyes kutatásokhoz, akár egy kutatási területet hogyan tudják dúsítani.
Igen, kezdem a legelején, vagy jó, még az ősidőkben. A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer a 2000-es évek legelejétől elindult, és akkor ennek kapcsán ebben a programban tulajdonképpen szakemberek azok, akik fölmérik a különböző állat, illetve növényfajoknak az elterjedését, illetve annak a változását követik nyomon. Már a kezdetek kezdetén is felmerült az, hogy valahogy jó lenne bevonni az embereket, az utcaemberét, a civileket ebbe a fontos tevékenységbe. Nem csak azért, hogy adatokkal segítsék a munkánkat, persze ez is nagyon fontos, hanem azért is, hogy kicsit belelássanak abba, hogy ez nem egy ilyen elefántcsontorokban végzett tevékenység, aminek igazából semmilyen jelentősége, vagy gyakorlati jelentősége nincs, hanem ez igenis fontos, és a mindennapi életünkre is kihat. És nagyon sok próbálkozás volt az elején, amikor kisebb-nagyobb sikerrel, de inkább csak kevés embert és felügyelettel, tehát a lepke monitorozásba például hallgatókat tudtunk kivinni, vagy az űrge monitorozásba bevonni szintén kis számú embert, akik a felvételezővel együtt mentek és segítették a munkát, illetve beláttak a munkájába. De igazán áttörés vagy átütés ebben a témában addig nem történt meg, míg 2009-ben az egyik kollégámmal kitaláltuk azt, hogy ezt a vadonleső programot úgy kéne megvalósítani, hogy valahogy ki tulajdonképpen az interneten segítségül hívva az internetet, egész széles tömegeket meg tudjunk mozgatni. És ehhez kiválasztottunk először csak 6, aztán később 12, most már 18 olyan növény és állatfajt, amelyről azt gondoltuk, vagy amelyekről azt gondoltuk, hogy egyrészt mindenki találkozhat velük, vagy viszonylag könnyen találkozhatnak velük, másrészt fel is ismerik őket, és nem keverik össze mással, és harmadrészt pedig nekünk fontos ezeknek az elterjedés adata, hogy hol fordulnak elő, milyen veszélyek fenyegetik esetleg ezeket, illetve amellett, hogy ők adatot szolgáltatnak, kicsit nyitottabbak lesznek egyrészt erre a természetre, a természetes élő világra, másrészt pedig egy kicsit bekapcsolnak ebbe a kutató munkába, és ebbe a monitorozó munkába, és látják, hogy ez nem valamilyen nagyon speciális, vagy olyan dolog, amiben nem tudnak ők besegíteni. Ez történt 2009-ben, és azóta is ez a program egyre bővültebben, vagy egyre nagyobb iramba zajlik, és azóta megtudtuk, illetve hát akkor még fogalmunk sem volt róla, hogy ez egy úgynevezett citizen science, vagy egy közösségi, vagy laikus tudománynak a módszerét, vagyis hát annak a metodikáját követi, és így tulajdonképpen ma már belenőttünk abba a közegbe, amikor ez viszonylag elterjedt, vagy nagyon sokan használják, akár Európa, akár világszint is.
Ez egyébként nem veszélyes az élővilág felfedezését tekintve? Szóval, hogyha téves információkkal szolgálnak a civil kutatók, akkor ezeket hogyan lehet kiszűrni?
Igen, ez nagyon fontos kérdés, és az elején nekünk is, illetve azoknak a kutatónak, akikkel ezt megosztott, nekik is ez volt az első aggályuk. Ez több tulajdonképpen módszer, vagy több szempont is az, amivel megpróbáljuk ezt kivédeni, illetve kikerülni. Az egyik az, hogy olyan fajokat választottunk, tehát ez már nagyon fontos, hogy olyan fajok vannak benne, mint a hóvirág, vagy a mókus, vagy a sűn, amit nem lehet mással össze, vagy nagyon nehéz mással összetéveszteni, és emiatt ez az első kvázi minőségbiztosítási lépés. Utána pedig minden egyes adott pontot, amit bejelent valaki, azt egy szakértő megnézi, ki van azt, hogy melyik fajnak ki a szakértője, vagy ki a felelőse, és az utána végignéz, hogy ez az adat ez tényleg valós lehet-e, van-e valami furcsaság rajta, és hogyha ilyennel találkozik, akkor visszajelez egy e-mail címen keresztül a bejelentőnek, hogy valóban ez levelibék, vagy ott a Balaton közepén, vagy hasonló problémákat jelez, és akkor általában kiderül, hogy jaj, nem, mert ezt félre nyomtam, jaj, nem, mert a nem tudom, rossz helyre tettem, hogy az időt nem jól adtam meg, és akkor ilyenkor lehet tisztázni és helyre tenni a dolgokat. Tehát hogy ez a második lépcsője ennek a minőségbiztosításnak. Harmadrészt pedig ugye elég nagy mennyiségű adat keletkezik ezek, általában ezekkel a közösségi tudományos vagy laikus tudományos megközelítésekkel, és egymást tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon kilógó pontot találunk, akkor azt vagy ellenőrizzük, vagy nem gondoljuk azt biztosnak, hogyha olyan helyen találunk egy fajt, ahol egészen valószínűtlen, és ezt nem tudjuk leellenőrizni, akkor ezt biztos pontnak nem veszük, de hogyha sokan különböző időpontokban egymástól teljesen független látnak ugyanolyan fajokat, vagy olyan gyereket, akkor azt egymást megerősítik tulajdonképpen.
Itt az Instagram oldalukat böngészve, hogy látom, hogy sokszor vannak kitelepüléseik. Ilyenkor mi történik? Toboroznak?
Hát tulajdonképpen azt úgy is nevezhetjük, népszerűsítjük a programot. Legtöbbször kapcsoljuk ezt az év emlőse kezdeményezéshez, ugyanis ezt is a vadonleső program találtak, illetve pontosabban megtaláltuk ezt az üres nist, hogy úgy mondjam. Évmadara, évkétültője, évbogara már nagyon régóta volt, és az év emlősét még addig senki nem hirdette meg, egyeztettünk a hazai emlősökkel foglalkozó civil szervezetekkel, kutatókkal, akik hagyták, hogy ők nem szeretnék ezt külön bevezetni, és akkor 2014 óta mi hirdetjük meg minden évben az év emlősét, és ez tulajdonképpen mindig más, tehát minden évben más emlős, így mindig újdonságot tudunk mondani, és ehhez kötjük a vadonleső programot népszerűsítésben.
2024-ben az év emlőse a vadmacska. Ki vannak rakva ilyen kamerák, akár a Börzsönyben, meg több helyen is, ahol ezeket a vadmacskákat megfigyelik, és közben az jut eszembe, hogy azok, akik házi macskát tartanak, de mondjuk vissza akarják vadítani őket, nekik mit üzennek? Van olyan, amikor valaki vissza akar ereszteni a természetbe, és aztán ezzel jön össze, mert hogy igazából amivel háziasítva van, az állat, az nem fog visszatalálni úgy a vadonba, és fordítva, szóval ezeket az állatokat ugye ne próbálja meg senki háziasítani.
Így van, igen. Hát a visszavadítás az ritkább, általában olyan szokott inkább előfordulni, hogy visszavadulnak maguktól ezek a házi macskák, mert mondjuk az utódot, a kis macskákat valahol olyan helyen hozzák világra, hogy nem is az ember közelében, és aztán ezek megpróbálnak visszavadulni. Sajnos, hát azt kell mondanom, hogy sajnos megélnek ezek a visszavadult házi macskák is a természetben sokszor, viszont az a probléma velük, hogy más fajhoz tartoznak, mint a vadmacska, ugyanakkor tudnak vele szaporodai képes utódot létrehozni. Tehát egyfajta hibridizáció zajlik, amivel genetikailag leromlanak tulajdonképpen a vadmacskáink. Olyannyira, hogy például Skóciában csináltak egy átfogó vizsgálatot, és ott a egyáltalán nem találtak már vérű vadmacskát, tehát mindegyik valamilyen szinten már házi macska géneket is hordozott.
De ez miben tehát mutatkozik meg? Milyen problémát okoz? Kevesebb ideig élnek?
Hát, vagy? A faj eltűnik, mint genetikai faj, tehát szépen lassan egyre közelebb kerül a házi macskához, és a viselkedésében is változik, kinézetében, különében is, meg hát nem hordozza tovább annak a fajnak tulajdonképpen a tulajdonságai, tehát eltűnik végig, és mint egy kipusztulás olyasmi a végén, az a végeredmény. Egy házi macska, a cirmos házi macska nagyon-nagyon szinte megszólalásig hasonlíthat egy vadmacskához. Van néhány olyan bélyeg, amivel a szakemberek valószínűsíteni tudják, hogy azok inkább vadmacskához tartoznak, de egészen bizonyos, hogy csak a genetikai vizsgálatokkal lehet kapni, tehát csak akkor tudjuk meg, hogy ez valóban vadmacska volt az a példány, hogyha genetikai mintát veszünk és meghatározzuk bele a faj jellemzőit.
Az oldalukon nézem, vannak ilyen számok, napi átlag, elmúlt hónap, idei észlelések, összes pont, ezek milyen számok? Ezek ugye, amiket megosztottak, vagy arról árulkodnak ezek a számok, amiket megosztottak fajokat önökkel a civil biológusok. Mikről árulkodnak ezek a számok?
Igen, itt tulajdonképpen a bejelentéseknek a számát, itt vannak a statisztikáit lehet az oldalunkon is megtalálni. Hát összesen 16 ezer fölött van már a bejelentett megfigyeléseknek a száma, ami azt jelenti, hogy hát ez egy szakember, vagy több, nagyon sok szakember, nagyon sok napi munkáját váltja ki tulajdonképpen ez a mennyiségű adat, hiszen annyit kéne feladgálnia valakinek, hogy ezt összegyűjtse, hogy gyakorlatilag se az idő, se a pénz nem lenne elég rá. Tehát olyan terhet vesznek a vállunkról a civilek, az érdeklődő civilek, amit tulajdonképpen felbecsülhetetlen érték. És nem egyszer, nem kétszer volt már olyan adat is, amit egyes különlegességnek is mondhatunk. Például olyan irgállományt fedeztünk fel, amelyeket korábban mi nem ismertünk, és ilyen civil bejelentésen keresztül tudtunk egyáltalán arról, hogy ott ürgék élnek, ami nagyon nagy szó, mert az ürgállományok már annyira ritkák, hogy minden egyes állomány külön értéket képvisel.
Volt már olyan egyébként, hogy új fajt fedezett föl egy civil, teljesen véletlenül?
Hát nálunk a vadonleső programban, hogy ezek a közönségesnek tűnő, vagy legalábbis közismert, vagy fölismerhető fajok esetében ilyen nem volt, fordult elő, de simán elképzelhető például a rovarok között, ahol sokkal nagyobb a fajszám, és sokkal nagyobb a változatosság is, hogy ott akár a fotók alapján olyan fajt is meg tudnak határozni, amelyeket korábban nem ismertek. Én konkrétan erről nem nincs tudomásom, de ez előbb-utóbb. Ha eddig nem következett be, előbb-utóbb biztosan befog. Tehát ez abszolút benne van a pakliban.
Egyébként állatfajok megjelenése, kipusztulása, ez milyen arányban van? Akár erre van valamilyen szám évre lebontva?
Hát ezt erről én számokat nem tudok mondani, főleg ezeknél a fajok esetében, mert itt kipusztulásról nem beszélhetünk szerencsére. Ezek viszonylag elterjedt és közönségesnek mondható fajok. Itt inkább az, ami a jelentősége ezeknek az adatoknak, hogy a kutatók viszonylag kevésbé érdeklődnek azok után a fajok iránt, amik mindenütt ott vannak, vagy nagyon sok felé ott vannak, és tudományos különlegességet viszonylag nehéz nagy munkával lehetne csak kimutatni, és ezért ennek a feladatot tudják átvenni a civilek leginkább.
Vannak-e így tavasszal olyan programok, amikkel behívják az önkénteseket most, és amikkel lehet népszerűsíteni a vadonlesők civil programját?
Igen. Minden évben az évemléshez kapcsolódóan számos programot hirdetünk meg, illetve veszünk részt. Voltunk egy ilyen civil kutatók találkozóján a tavasszal, de megyünk a Madártani Egyesületnek az 50 éves évfordulóját, rendezett rendezvényre, a Kapolcsi Fesztiválon ott szoktunk lenni, és népszerűsítjük a programot, játszunk a gyerekekkel, és évvégén van egy államműsorunk, az a saját szervezésünkben, az utóbbi években az állatkertben tartjuk ezt a rendezvényt, és ott szoktuk tulajdonképpen azokat a civileket díjazni, akik pályáznak, ugyanis nem sokára meghirdetjük majd a évben szokásos pályázatainkat, főleg gyerekeknek, fiataloknak, de felnőtteknek is. Érdemes a honlapot figyelni, mert tényleg a napokban vagy a hetekben várható, hogy ez most már kiírásra kerül, vagy kiírjuk őket. Ez mindig olyan pályázat szokott lenni, hogy valamilyen formában a különböző művészeti ágok, vagy más ágazatok szereplőit is bepróbáljuk vonni a népszerűsítésbe. Idei évben se lesz ez máshogy, van már, jól emlékszem, 5 darab vadmacskával foglalkozó versünk, illetve dalunk, amit külön a program kedvéért írtak a kortárs költők, illetve például a Grillus Vilmos zenék is, és a pályázataink is ehhez fognak kapcsolódni, ez legalábbis egy része. Általában illusztrációs pályázatot szoktunk írni gyerekeknek, hogy ezeket a verseket tudják ők illusztrálni, és ezeket a rajzokat küldik be nekünk, illetve lesznek még más pályázataink is.
Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt, és rendelkezésre állt.
Én is nagyon köszönöm.
Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi szakértőjével, etológussal beszélgettünk. Ez volt a Szabad Esés, holnap találkozunk. Szép estét mindenkinek, szevasztok!